Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Most először a gyermekekhez szeretnék szólni, és szeretnék a Bibliából egy történetet, Jézus életéből egy nagyon rövid történetet felolvasni. A történet a következőképpen szól. Dávid, neked is szól a történet. Figyelj, figyelj! Menj el akkor oda, és figyeld meg, milyen nagyon fontos lesz ez a történet. Jézusról szól a történet, ugye Jézusról azt látjuk az evangéliumokban, hogy Jézus a nyilvános szolgálata idején is nagyon sokat dolgozott, fáradozott emberekért, tanított, gyógyított, meghallgatott embereket, utazott. Hogy utazott Jézus egyik helyről a másikra? Hogy utazott?
Gyalog.
Igen, az esetek biztos legnagyobb részében gyalog utazott. Azt is olvasjuk egyszer, hogy Jézus, amikor egy hosszabb távra ment Szamárián keresztül, hogy az utazástól az elfáradva azon mód leült, azon mód. Mit jelent? Hát elfáradt. Jézus gyakran volt nagyon-nagyon fáradt, mert ugye vég nélkül jöttek hozzá az emberek, tanította, gyógyította őket. És egyik alkalomra egy fárasztó nap után azt mondta a tanítványainak, amikor a Genezáreti tó partján tanított Jézus, azt mondta a tanítványoknak, hogy szálljunk be hajóba, és menjünk át a túlsó partra. És azt olvassuk, hogy Jézus elbocsátotta a sokasságot, és amikor ők ugye már a tengeren voltak, a galileai tengeren, akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már-már megtelt. És Jézus mit csinált a viharban? Aludt. Így van. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták néki, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Mi történik itt? A hajón, ahogy utaznak, mennek, eveznek, egyszer csak valami óriási szélvihar kerekedik, olyan vihar, hogy mit csinálnak a hullámok? Becsapnak a hajóba, és az már egyre jobban kezd telni vízzel, és az elkezd már szinte süllyedni. És a tanítványok mit csinálnak, amikor ezt látják? Mit csinálnak? Elkezdenek, tessék? Igen, félnek is, és azon kívül nagyon-nagyon félnek, és elkezdenek mindent megtenni, ami a saját erejükből telik. Nyilván valami edényekkel, ami ott volt, vagy a kezükkel is próbálták kimerni a vizet a hajóból, hogy el ne süllyedjenek. De a vihar nem csökkent, nem birkóztak meg vele. Egyre jobban telítődött a hajó vízzel, és ott voltak, hogy életveszélyes helyzetben vannak. És Jézus mit csinál? Jézus alszik. Annyira fáradt volt, hogy erre a viharra sem ébredt fel. És amikor a tanítványok azt látták, hogy nem boldogulnak a viharral, akkor oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy hát nem törődsz vele, hogy mi elveszünk. És Jézus felkel, szól a tengernek, megdorgálta, teljesen sima lett, és a vihar megszűnt. És azt mondja, hogy nincs hitetek. Hadd kérdezzem meg a tanítványok, mit csináltak rosszul ebben a helyzetben? Mi volt az, amit rosszul csináltak?
Emberjelölben próbálták megkíteni a vizet, és elcsillapítani a tengert.
Nagyon jó, így van. Ők emberileg próbálták először, mit kellett volna először csinálni, amikor a vihar elkezd tombolni? Így van, és egyből fölkelteni Jézust, egyből oda menni hozzá. Ők pedig így van, ahogy mondja Ádám, emberi elővel elkezdték kiszedni a vizet, látták a bajt, a nehézséget, de csak birkóztak, és amikor látták, hogy már végképp nem tudja, akkor kétségbe estek, és akkor szólnak Jézusnak. Szeretnék ebből egy-két tanulságot levonni mindannyiunk életére vonatkozóan. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy amikor baj van, amikor valami baj van otthon, vagy bármi, szokott hallatszódni az, hogy anyu, vagy apu, segíts, vagy ez, vagy az, szoktátok mondani? Ugye szoktátok? Hát persze, hogy szoktátok. Miért? Mert gyerekek vagytok, és bizonyos dolgokat nem tudtok megcsinálni. Anyu, és akkor, de miért mondjátok, hogy anyu vagy apu? Miért? Mert tudjátok, hogyha ezt mondjátok, akkor anyu és apu jön, és mit fog csinálni? Meg fogja oldani a problémát, nem? Azért hívjátok. Ha anyu vagy apu nem tudna segíteni, akkor eszetek ágába se jutna hívni anyut vagy aput. Tehát mit akar nekünk ebből a történetből az Úr elmondani? hogy amikor a baj ott van, bármi nehézség van, azonnal persze anyut, aput is lehet hívni, az egyértelmű, nem arról van szó, hogy nem lehet hívni, de mi legyen az első? Hogy imádkozzunk. És nincs mindig apu, anyu a közelben. Nincs mindig. Azonnal forduljunk az Úrhoz, és kérjük az ő segítségét. Mert amilyen bizonyos, hogy apu és anyu felelni fog arra, hogyha hívjátok őt, mert hallja és tudja, hogy szóltok neki, és segíteni fog, ugyanolyan bizonyos, hogy Jézus is segíteni fog, ha bármilyen bajba vagy nehézségbe kerülünk. Ez legyen az első, hogy őt hívjuk. A másik, amit szeretnék mondani, hogy annyira félénkek vagyunk. Én bocsánat, én nem ismerlek így benneteket egyenenként ebből a szempontból, hogy ti mennyire vagytok bátrak vagy félénkek. Én nem tudom. De gyakorlatilag mindannyian a félelemre hajlamosak vagyunk. Amikor egy nagy veszély van, valamilyen baj van, az ember hajlamos arra, hogy nagyon megrémüljön. És az Jézus azt akarja, hogy mi mérjük fel reálisan a veszélyt, ne vakmerőek legyünk, nehogy vakmerőek legyünk, legyünk óvatosak, tegyünk meg mindent, amit meg lehet tenni, de soha ne essünk pánikba, ne féljünk, egy dolgot tegyünk, azonnal hívjuk őt segítségül. És akit Jézus a kezébe vesz, a tenyerén van, azt az embert érheti bármi olyasmi, amit ő nem akarja, hogy érjen? Azt az embert nem érheti. Azt mondja Jézus olyan szép, hogy ő a jó pásztor, és azt mondja, hogy én az én juhaimat az én kezembe tartom. És senki ki nem ragadhatja őket. És utána mit mond Jézus? Azt mondja, itt vannak a kezemben. És utána azt mondja, hogy az én juhaim, még az én kezemen kívül valaki másnak a kezében is vannak, azt mondja, hogy az Atya kezében. Gondoljunk bele abba, hogy ha így mondhatnánk, négy kézben vagyunk, a világhatalom négy legnagyobb, legerősebb kezében, az Atya és Jézus kezében vagyunk. Ha mi oda kéreckedünk, oda kívánkozunk, és hogy tudunk oda kerülni? Ha őt hívjuk segítségül. És akkor biztosak lehetünk benne, hogy semmi olyasmi nem történik velünk, ami nekünk ártana, csak az, ami a mi örök életünket, ami örök javunkat fogja munkálni. Köszönöm szépen a figyelmet, és most menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a szombatiskolai tanulmányunk Dániel könyvéről szól, és Dániel proféciáit elemezzük és veszük át részről részre, versről versre, de mint ahogy már a múlt alkalommal is, amikor közösen nyitottuk meg Isten igéjét, tettük azt és mondtuk, hogy azon kívül, hogy a proféciák hatalmas bátorítás és hatalmas tanulságokat szolgáló részek a Szentírásban, de a Dániel könyvének a történetei is nagyon fontos mondani valókat rejtenek a mi számunkra. A múltkor Dániel könyve harmadik fejezetét tekintettük át ebből a szempontból, hogy nekünk vég idején élő embereknek milyen tanulságú szolgál Dániel könyvének a történetei és az a történet is. Most egy másik történetről fogok szólni, egy nagyon híres történetről, olyan történetről, amit a gyerekek is ismerhetnek, akik már tanulnak esetleg valami képzőművészetet rajz keretében, vagy valami ilyen tantárgy keretében. A Dániel könyve 5. fejezete a Belsazári lakoma. A Belsazári lakoma, amit számos képzőművészeti alkotás is megörökít, erről a történetről szeretném, hogyha közösen beszélnénk, és a legfontosabb tanulságokat levonnánk ebből a történetből. A történetnek az elejét nem olvasom, hanem csak szavakkal szeretném elmondani, hogy ki volt az utolsó uralkodó a nagy babiloni birodalomban? Történelem, ki volt az utolsó uralkodó? Társ, így van, Belsazár, aki társ uralkodóként uralkodott Babilóniában. Ő volt a birodalom utolsó uralkodója. Milyen volt ez a Belsazár király? Ugye az időszámításunk előtti 5. században. Milyen volt? Ki kell, hogy mondjuk, hogy egy féktelen ember volt, bocsánat, egy újszövetségi hasonlattal élve, egy példázat, Jézus egyik példázatával élve, ugye a hamis bíróról mondja, hogy se Isten, se embert nem becsült. Körülbelül ilyen volt Belsazár király. A legszentebb dolgokkal visszaélt, a szentedényeket megszentségtelenítette, abból részegeskedett. Szóval ki kell, hogy mondjuk, hogy tivornyázó életet folytatott. És mindezt nagyon magabiztosan tette, miért? Mert Babilonban több évre való élelmiszer volt felhalmozva, bevehetetlennek tűnt ez a birodalom. És élte ezt a fajta életet. És szeretnék megállni, és szeretném a tanulságokat levonni. Az első tanulság, amit szeretnék ebből levonni, hogy emberek tömegei bíznak valamiben, amiről most azt gondolják, hogy teljes biztos támasz az életben, de a kritikus helyzetekben kiderül, hogy szalmaszálnál is gyengébb. Miben bíznak emberek? Erőben, hatalomban, pénzben, fiatalságban, lendületben, találékonyságban, ki tudja, hogy mi mindenben bíznak emberek. Belsazár király is így élte az életét. Ő mindenkinek parancsolt, azt hitte, hogy nincs ember, aki ne neki engedelmeskedne. És így telt ez az utolsó éjszaka is Babilonban. De az ember a kritikus pillanatokban rádöbben arra, hogy amiben bízott, az gyakorlatilag pillanatok alatt semmivé tud válni. De nézzük tovább a történetet, és innentől kezdve olvasom, hogy ezt a tivornyázó, ezt a féktelen gonoszságba menekülő királyt mi állította meg Babilon utolsó éjszakáján. Nézzük meg Dániel könyve 5. fejezetéből, így olvasom az 5-től 9-ig terjedő versekben. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán. És a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Ekkor a király ábrázata megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat, a jövendőlőket. Szólt a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Akkor Belsazár király igen megrettent, és az ő ábrázata elváltozott rajta, és az ő főemberei is megzavarodtak. Idáig szeretném egyelőre a történetet olvasni. Szeretném elsősorban azt a kérdést föltenni, hogy ott van ez a hatalmas nagy lakoma, ez a féktelen tivornya. És ott van ez a magabiztos király. Mi állítja meg ezt a királyt? Mi rettenti meg? Hogy egy kéz, egy vértelen kéz egyszer csak megjelenik a falon és a meszelt falon, elkezd írni. Bizonyos dolgokat írni, és érzi Belsazár király, hogy ő e felett nem úr. Érzi, hogy itt valami olyan jelenség van, ami természet fölötti jelenség, itt valami isteni közbeavatkozás van, és érzi, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni. És mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy az ábrázata elváltozott, a derekának az inai megoldódtak. Mit jelent, hogy a derekának az inai megoldódtak? És a térdei egymáshoz verődtek. Ugye elgyengültek a lábai szinte, remegett, és az ő orcájának a színe is megváltozott. Vagy elsápadt, vagy piros lett, vagy... Szóval elváltozott az orcájának a színe. Rémület vett erőt rajta. Olyan rémület vett erőt, amit ember igazából kifejezni nem tud. Álljunk meg itt egy pillanatra, megint egy tanulságot szeretnék levonni. Figyeljük meg, hogy emberek élik az életüket, élik az életet olyan vonatkozásban is, hogy nem gondolnak semmivel, tényleg se Istennel, sem emberrel. És figyeljük meg, hogy amikor az isteni jelenlét érzékelhetővé válik az emberek számára, akkor azok, akik a leginkább lázadtak Isten ellen és harcoltak Isten ellen, azok lesznek a legjobban megrémülve. Tehát azok fognak a leginkább megrettenni. Emlékszünk Jézus visszajövetelekor, mit mondanak azok, akik ellene harcoltak, és meglátják Jézust visszajönni? rejtsetek el bennünket, sziklák, hogy ne kelljen annak szemei előtt megjelennünk, ugye, aki a királyi székben ül. Tehát aki a leginkább harcolt Isten ellen, az rémül meg a leginkább az ő jelenlétekor, és az lesz igazából, aki a legjobban menekülni szeretne az ő jelenlététől. Szeretnék egy gondolatot megemlíteni, és szeretnék egy igét megemlíteni itt, mert annyira elgondolkodtató ez. Azt mondja, Sámuel első könyve második fejezetében a harmadik és negyedik vers, Sámuel első könyve második fejezet, harmadik, negyedik vers, nagyon szeretem ezt az igét, sokat is szoktam emlegetni, Anna hálaadó éneke, amikor ugye Peninnától, a második feleségtől gyötörve volt éveken keresztül, és kevékedett, és hát nagyon-nagyon bántalmazóan viselkedett vele az a másik asszony, és így fogalmazza meg a szabadulása után a tapasztalatát, Sámuel első könyve második fejezet, harmadik vers és negyedik vers. Ne szóljatok oly kevéjen, oly nagyon kevéjen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert mindentudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kéziasokat megrontja, de a roskadozókat erővel övezi fel. Az erős kéziasokat megrontja. Ugye, akik ellene hadakoztak, akik bíztak a saját erejükben, Istennel nem gondoltak, azokat megrontja. De a roskadozókat, a gyengéket, akik tudták, hogy magukban nincs erő, az Istenhez tudtak csak fordulni segítségért. Mit csinál velük? Azokat pedig erővel övezi fel. Egy másik gondolatot és egy másik igét is szeretnék felolvasni, mert mondom, ebből a történetből a tanulságokat vonjuk le, nem is olvassuk végig a történetet, csak egy-egy részt kiragadva belőle. Ézsaiás könyve második fejezetéből olvassunk el egy igét, és nézzük meg, hogy ez az ige mit akar a lelkünkre helyezni. Ézsaiás könyve második fejezet 19-től 21-ig. És bemennek a sziklák barlangjaiba, és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, és nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. És most figyeljük, ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, amiket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondokoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Mit olvasunk ennél az igénél? Azt olvassuk, hogy az ember oda dobja a manapon, amikor majd Jézus megjelenik, az ezüst és arany bálványait kinek dobja oda? A vakonnak és a denevérnek. Bocsánat, akik biológiát most tanulnak, előnyben vannak. Ez a két állat miben hasonlít egymáshoz? A vakond és a denevér. Igen, és vak. Így van. Így van, és vakok. Nem látnak. Most gondoljunk bele abba, hogy mit mond ez az ige. Akkor az ember azt a bálványát, amit az életében olyan nagynak tartott, és ahhoz kötődött, és abban bízott, annyira értéktelenné válik, hogy odadobja a vakonnak és a denevérnek, aki még annyit sem tud kezdeni, hogy legalább nézi, és vagy látja. Szóval semmivé, ennyire semmivé lesz, amiben az ember bízott. És itt szeretnék megállni, és egy gondolatot szeretnék megjegyezni. A Biblia arról beszél, hogy az ember a bálványait, az arany és ezüst bálványait mindenképpen el fogja magától vetni valamikor. Csak kérdés, hogy mikor. Mit mond Jób könyve? Most azt mondja nekünk Jób könyve, hogy vesd a porba a nemes ércet, az ofir, vesd a nemes ércet, vesd a porba, hogy a mindenható legyen a te kincsed, a te ofiri aranyod. Tehát mire szólít fel bennünket az Úr most, amíg a kegyelem időnk tart, mire szólít fel? Hogy semmi másban ne bizakodjunk, egyedül az élő Istenbe, aki a legnagyobb veszedelemben is meg tud bennünket tartani. Vele legyünk élő, szoros kapcsolatban, és vessünk minden mást a porba, semmi ne legyen érték, amit mi Isten elé helyezünk, ő legyen a mi igazi nemes kincsünk. Tehát vagy most vetjük oda a mi nemes érceinket, és ezüst és arany bálványainkat, Vagy pedig embertömegek mikor fogják odavetni? Amikor már késő. Amikor érzik, hogy már késő, már nem tudnak változtatni a helyzeten, de akkor be fogják látni, hogy mennyire értéktelen volt ez. És az Úr ebből a történetből is mit akar nekünk elmondani? Hogy ne akkor, amikor az a vértelen kéz megjelenik a fajon, és mit írt fel az a kéz, majd mindjárt látni fogjuk, az ítéletet írta fel. Ne akkor vessük oda a bálványainkat, hanem most, amíg a kegyelem időnek a napjai itt vannak a mi számunkra. De szeretnék egy másik kérdést is feltenni, és szeretném azt a kérdést feltenni, hogy szerintetek az Isten miért nem teszi azt, hogy mielőtt valaki nagy gonoszságot elkövet, előtte megállítja, ilyen természetfeletti úton, nem tudná az Isten megtenni? Megakadályozza az ő jelenlétét, megmutatja, és megakadályozná, hogy a gyilkosságok, az emberrablások, a bármi, hogy ne történjen meg. Nem lenne jó ez? Jó lenne, vagy nem lenne jó? Gondolkodjunk egy picikét. Nem követhetné el az ember ezt a temérdek gonoszságot. Jó lenne, vagy nem lenne jó? Nem lenne jó. Miért nem lenne jó? Mert az emberek félelemből nem tennék meg, de a szívük ugyanolyan gonosz maradna. És a bűn nem tudna teljességre jutni, ami pedig majd az isteni közbelépést és ítéletet fogja majd kiváltani. És azon kívül az ember önmaga előtt sem tudna lelepleződni bizonyos értelemben, hogy a gonoszság milyen mértéke van a szívemben. Nem lenne jó, hogyha az Isten előre megállítaná az embert, akkor soha szívből való megtérés igazából nem lenne. Félelemből való engedelmesség lenne. De szívből való, Isten iránt való, szívből való engedelmesség nem. Ezek után azt olvassuk, hogy történetben senki nem tudta megfejteni azt az írást, jöttek a bölcsek, stb., senki nem tudta megfejteni. És egyszer csak azért valakinek eszébe jutott, ugye a királynénak eszébe jutott, hogy azért van egy ember ebben az országban, Dániel, aki ekkor Nabukodonozor, aki az igaz hitre eljutott Nabukodonozor, istenfélő király lett, és ott volt az udvarban, ugye Dániel közvetlenül, ekkor már mellőzött volt, de eszébe jutott még a királynénak, hogy van itt egy Dániel, akit el lehetne hívni, mert ő meg fogja tudni fejteni ezt az írást. El is hívják Dánielt, odaáll a király elé, és csak szóban említek egy gondolatot, annyira megrázó, hogy Dániel odaáll a király elé, a király megint elmondja neki, hogy minden aranyat, ezüstöt, aranylánc, harmadik ember lesz az országban, mindent ad neki. Mit mond Dániel? Az ajándékaidat tartsd meg magadnak, vagy add másnak, nekem az nem kell. De elmondom, hogy mi van itt ebben a feliratban. És itt jön valami, amit szeretnék nagyon hangsúlyozni. Azt mondja Dániel, mielőtt megfejti az írást, szembesíti Belsazárt az ő bűneivel, az életének a bűneivel szembesíti, tükröt tart elé. És elmondja neki, hogy miket cselekedett, és a legnagyobb vád, a legkomolyabb vád mi volt Belsazár király felé? Mi volt a legnagyobb vád? Hogy te tudtad, és mégsem cselekedted. Tudtad, és mégsem tetted. Megvolt a lehetőséged a jóra. Az Isten lelke téged is késztetett, mert Nabukodonozor története által pontosan tudtad, mi az igaz, mi a jó. Választhattad volna te is a jót. És mit tettél? Ezzel szemben választottad a rosszat. Mennyi ideig kérlelte Isten Belsazárt is, hogy a jót válassza. Az Isten minden embert késztet a jóra, hogy ne a rosszat, hanem a jót válassza. És szeretnék itt megállni egyetlen egy pillanatra. A végső ítéletben, akik a kegyelmet folyamatosan visszautasították, Belsazárnak itt volt a végső ítélet ilyen értelemben, nem volt tovább kegyelmi lehetősége, de a végső ítéletben majd, mi lesz a legborzalmasabb azok előtt, az emberek előtt, akiktől az élet jogát az Isten kénytelen lesz visszavonni, mert a bűnbe merültek? Mi lesz a legborzasztóbb számukra? Az azzal való szembesülés, hogy ott volt nekem is a lehetőség. Az Isten elém is oda tárta a lehetőséget, kérlelt engem, és én mit mondtam? Nemet mondtam. Tudtam, és mégsem cselekedtem. Hadd mondjam, figyeljük meg ebben az életben, hogy ha valamit nem tudunk, és az valamit, tehát valami olyasmi történik, ami tőlem és rajtam, tehát nem tőlem függő dolog történik velem, valami nagyon rossz dolog is, akkor az ember akármennyire is sajnálja, hogy ez történik, de nincs meg az emberben a legrosszabb. Mi a legrosszabb? Az önvád. Csak egy történetet szeretnék egész röviden elmondani. Engem 2020-ban, 10 évvel ezelőtt januárban, 10 évvel ezelőtt elütött egy autó, teljesen szabályosan mentem gyalogátkelőhelyen, nem is vettem észre, már a gyalogátkelőhely közepén voltam, hátulról jött egy autó, nem nézett abba az irányba, puf, elütött. Kórház, sok minden, még időnként a térdem még most is problémás ezzel kapcsolatban, és nehezen jött helyre a dolog. De nem tudom, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy soha nem volt bennem háborgás a lelkemben. Egy lelki béke volt, akármennyire is fájt. Nem volt bennem egy rossz érzés, ami az önvád érzése. Ha én piros lámpán keresztül rohantam volna át, és akkor üt el engem egy autó, akkor egy életen keresztül vádolhatnám magam, hogy minek kellett nekem tenni, amiről tudtam, hogy nem szabad. Nem tudom, hogy értjük ezt, egy nagyon gyenge emberi példa. De mi lesz a legvégső időben a legborzalmasabb embereknek, a kegyelmet visszautasítóknak, az önvád, hogy tudtam volna, megtehettem volna, és az örök élet az enyém lehetne, és én ezt visszautasítottam. És az Isten ebből a történetből erre akar bennünket többek között rávezetni, hogy ember, ne későn értékeld a kegyelemnek a napjait, addig értékeld a kegyelem napjait, amíg itt vannak és jelen vannak. De menjünk tovább a történetben, mert szeretném most már rátérni, szeretnék ezek után rátérni arra, hogy ezek után, miután megfeddi és felvázolja előtte az élet lehetőségeit és történeteit, a mulasztásait elétárja, ezek után Dániel meg is fejti az álmot. De bocsánat, elnézést, Dániel megfejti a kézírást a falon. Ugye Dániel álmot is fejtett meg, és ugye ezért említettem véletlenül ezt. Mit mond, hogy szól a megfejtés, hogy szól, amit az a vértelen kéz felírt a falra? Így szólt. Azt mondja a 25-től, Dániel 5:25-től, és ez az írás, amely feljegyeztetett, ugye mondja Dániel Belsazárnak, mene, mene, tekel, ufárszín. Ez pedig ez szavaknak az értelme. Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és perzsáknak. Mi volt ez a szó, ami fölírásra került? Kétszer került fölírásra az, hogy mene. Mene, mene. Mit jelentett ez? Számba vette Isten a te országlásodat, és véget vetett annak. Tehát megítélte Isten a te uralkodásodat, és az isteni végzés az, hogy véget vet a te országlásodnak. Az utolsó szó mi volt? Peresz, azaz elosztatott a te országod a médeknek és a perzsáknak. Hadd kérdezzem meg, ez az ítélet bekövetkezett? Azon az éjszakán. Hogy következett be? Történelem, megint történelem. Círus, ugye a médek és a perzsák ugye együttesen akarták bevenni Babilóniát. Mivel volt körülvéve Babilon? Mivel volt körülvéve? Folyóval. És teljes biztonságban voltak benne a várban, hogy hát ott, hát semmi baj nem érheti őket. És Círus mit csinált, a hadvezér? Árkot ásatott, és elvezette szépen a folyóvizet, és azon az éjszakán, ugye akkor törte át azt a gátat, akkor szabadította fel, és azon az éjszakán, amikor teljes biztonságban érezték bent magukat, ugye elvezette a vizet, a katonák, akik részegek voltak benne a várban, mit sem tudtak, ugye a veszedelemről mit sem sejtettek, és bevonultak a katonák, és itt lett vége a babiloni birodalomnak. a médek és a perzsák között elosztatott a birodalom. Mi történt? Az ítélet ki lett hirdetve. És én erről szeretnék most az Isten tisztelet befejező szakaszában szólni, erről a két szóról, a menéről és a tekerről. Mert mi ennek a két szónak a jelentése? Számba vette Isten a te országlásodat, és véget vetett annak, és a tekel pedig megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Tehát ez a két szó az ítéletre utaló kifejezés, és az ítéletet vetíti elénk, amiről a Szentírás azt mondja, hogy minden ember életében be fog következni. Szeretnék megállni egyetlen egy pillanat erejéig, mielőtt az ítéletről szólnánk néhány szót, de megkérdezném azt, hogy az ítélet szó hallatán mi jut róla eszünkbe az ítéletről? Az egy örömteli dolog, vagy egy félelmetes dolog? Ugye is lehet, ugye lehet felmentő ítélet is, lehet ugye elmarasztaló ítélet is. De alapvetően, amikor az ember ugye a bíróságon van, hát ugye azért az nem egy könnyű dolog. Ugye azért az ember, még ha tudja, hogy igaza is van, de szóval, vagy legalábbis azt gondolja, szóval azért ez egy nagyon súlyos dolog, ugye egy bíróság előtt megállni, akármilyen ügyben. És gondoljunk bele abba, hogy a Szentírás azt mondja, csak két igét szeretnék idézni, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt, ez 2 Korintus 5:10, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindannyian megjutalmaztassunk az szerint, amit egy földön cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Sőt, hogy az ítélet mennyire központi gondolata a Szentírásnak, azt mondja a Prédikátor könyve az utolsó fejezetének, az utolsó két versében, hogy a dolognak summája, mi az, hogy summa? Az összegzése, a lényege, a veleje, mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Tudván az, hogy az Isten ugye minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát a Szentírás egyértelműen azt mondja, hogy ember vigyázz. Nem lehet az életen csak úgy átrohanni, nem lehet az életet csak úgy élni felelőtlenül, nem gondolva arra, hogy számadással tartozunk. Miért és kinek tartozunk számadással? Miért és kinek? Kitől kaptuk az életet? Istentől kaptuk. Bocsánat, csak egy szót, egy kifejezést hadd említsek megint az iskolások előnyben, Kosztolányi hajnali részegség című versét, nem tudom ki mikor tanulta utoljára. Mennyire szépen végződik, hogy ugye ott gondolkodik, ugye most nem megyünk bele a versbe magába, csak mire döbben rá, hogy én egy hatalmas, ismeretlen úr vendége voltam, ugye itt ezen a földön, egy hatalmas, ismeretlen úr vendége. Hadd kérdezzem meg, nem ezek vagyunk? Mi az Isten vendégei vagyunk, hogy úgy mondjam, ezen a földön. Élet lehetőséget kaptunk, kaptunk erőt, anyagi javakat, egészséget, befolyást. Miért? Hogy úgy használjuk, ahogy ő azt elénk tárta, az életre kaptuk ezeket a javakat. És az Isten a talentumok példázatát alapul véve el fog mindannyiunkat számoltatni, hogy hogy bántunk ezzel a hatalmas kincsel, a ránk bízott javakkal. De ennyi bevezető után az ítélettel kapcsolatban szeretném, hogyha felolvasnánk azt a szentírási szakaszt, amely arról is beszél, hogy az Isten az ítéletet milyen alapon fogja kimondani minden ember életében. És azért szeretném, hogyha erről beszélnénk, mert a félelem általában ott van az ember gondolatában, mert az emberek úgy gondolkodnak sokan, hogy hát mennyi rosszat követtem már el ebben az életben, és hát akkor hogy lehet megállni az Isten előtt? Hát én már biztos, hogy el fogok veszni, mert annyi bűnrajs, tehát a bűnrajsomom olyan hosszú. Az emberek sokszor így gondolkodnak az ítéletről. De az Isten elmondja azt a Szentírásban, hogy ő milyen elven fogja az embert megítélni. Hadd kérdezzem meg, a világban, ahol ítéletet mondanak, még ebben a bűnös földi társadalomban is, van büntető törvénykönyv? Van. elmondja, hogy a lopásért, mit tudom én, ilyen érték határig, mit tudom én, ennyi jár, hogyha fegyverrel kényszerítetted, súlyosbító tényező, hogyha még, nem tudom, értjük, ugye megvannak a büntetési tételek, hogy milyen alapon ítél a bíróság. Hadd mondjam, az Isten is megadja ezt a törvénykönyvet, hogy úgy mondjam, és csodálatos, és meg fogjuk látni, hogy a legszebb tanítása a Bibliának az ítéletről van. Itt szeretném megfordítani azt, ugye, hogy emberek félnek tőle, és félünk sokszor tőle, de a legszebb tanítás a Bibliában az ítélettel kapcsolatos. Miért? Nézzük meg Ezékiel könyve 18. fejezet 21, 22 és 28. versét. Ezékiel könyve 18. fejezet 21, 22 és 28. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. És nézzük meg a 28. verset, miért? Mert belátta, és megtért minden gonoszságából, melyet cselekedett. Élvén éljen, és ne halljon meg. Szeretném megkérdezni, akik valamilyen szinten igazságszolgáltatás közelében vannak, vagy hallottunk már ilyesmiről. Ugye mi alapvetően távol vagyunk, de akik közel vannak hozzá. Létezik ilyen ítélet a világi bíróságban? Elkövet az ember tengernyi bűnt, amiről megvan mindegyikre a halál büntetésnek a ténye van kiróva. Mert mit mond az ige? A bűn zsoldja a halál. És mit mond az ítéletben az Isten? Hogyha az ember belátta, és megtért, és szembefordult azzal a rosszal, amit akár egy életen keresztül is elkövetett, akkor mi legyen? Emlékezés ne legyen az ő bűnéről, az ő megváltozott életéért, amellyel elfogadta az Isten szavát és akaratát, ezért élvén éljen, és meg ne halljon. Még egyszer kérdezem, van ilyen kegyelmes bíróság ebben a földi életben? Egy ilyen sincs. És az Isten éppen ezért teszi ezt velünk, hogy kérlel bennünket, hogy ember, fordulj felém. Miért? Hogy az ítéletben kimondhassam rólad is, hogy méltó vagy, hogy az örök életet elvegyed. Miért? Az Isten ennek alapján mit néz minden egyes ember életében az ítéletben? Mit néz meg? Hogy hova jutott el az ember? Hova jutottunk? Szeretném elmondani az egyik legkedvesebb Ellen White-i idézetemet, mindannyian tudjátok kívülről, ismételjük el együtt, annyiszor említettem már. Mit tesz most Jézus a mennyben? Népet vizsgál a földön, hogy egyetértésben tudnának-e élni lázadozás nélkül a mennyben. Mit tesz most Jézus? Népet vizsgál a földön, hogy egyetértésben tudnának-e élni lázadozás nélkül a mennyben. Kinek a jelleme változik meg úgy, hogy az örök életben ne rontsa meg a mennynek a békéjét és összhangját, hanem Krisztusi legyen a jelleme. És ehhez mi kell? Hogy az ember belássa a múlt vétkeit, mit mond, mert belátta és megtért, és megváltozott az ő élete. Engedte, hogy Jézus átformálja az ő képére és hasonlatosságára jellemben, hogy visszanyerjük a teremtésbeli képmást. Jézus ezt teszi most velünk, és ezért fáradozik minden egyes ember életében. És hadd mondjam, olyan szép a Szentírás, mit mond? Azt mondja, hát türelmetlené az Úrnak a lelke. Nem türelmetlen. Vár, kérlel mindannyiunk életében. De ha az ő kérlelését végleg visszautasítjuk, és nem engedünk az ő hívásnak, akkor nem tud mit tenni, mint azt mondani, hogy a bűnhöz nem adhatok örök életet. De van egy másik helyzet is, és ez szomorú helyzet. És ezt szeretném elolvasni a 18. fejezet 24. verséből. Most a nagyon szép bátorítót olvastuk, most olvassuk el a nagyon súlyos figyelmeztetést. Azt mondja a 24. vers, és ha az igaz elhajol az ő igazságaitól, és gonoszságot cselekszik minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nem de éljené? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz. gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Tehát, ha valaki járt is az Istennel az életének egy bizonyos szakaszában, de utána elfordul az Istentől, akkor mit mond? A jelleme nem változott meg? Akkor mit mond? Visszahárulnak rá az ő bűnei. Szeretnék itt is egy gondolatot kiragadni, és szeretnék annyit elmondani, hogy mi félünk az ítélettől alapvetően sokszor. És márpedig mi rossz dolgoktól félünk. Félünk a jövőtől, az ítélettől. Ahelyett, hogy a mától félnénk. Miért mondom ezt? Egy zsoltárt olvassunk el, a 15. zsoltárt, ami egy rövid zsoltár, de arra a kérdésre ad választ, én most a saját szavaimmal mondom, hogy az ítéletben kik fognak majd felmentő ítéletet kapni. Másképp fogalmaz a zsoltár, de látni fogjuk, ugyanezt tartalmazza. Azt mondja a 15. zsoltár, fölteszi Dávid a kérdést, Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Tehát az ítéletben kiállhat meg, kinyerhet örök életet. És nézzük a választ. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágálmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemében, de az Urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Miért mondtam, hogy nekünk a mától kell félni, és nem a holnaptól, az ítélettől? Akkor kéne megrémülnünk, amikor rajta kapjuk magunkat, hogy a szánkkal nem helyesen beszélünk, nem olyan a beszédünk, irítség van bennünk, zsörtölődés van bennünk, értjük? Szóval olyan dolgokat teszünk, amiről az Isten azt mondja, hogy ember, ne tedd, mert ehhez nem adhatok örök életet. De mi ezen sokszor csak úgy túllépünk, hogy jó, hát most ilyen voltam. Ettől nem rémülünk meg, csak az ítélettől félünk. Nekünk ettől kell félni, idézőjelbe. És hogyha lelepleződünk önmagunk előtt, azonnal az Istenhez fordulni, és kérni a szabadulást, mert ott van az ígéret, ha megváltozom, szembefordulok, belátom, és engedem, hogy az Isten átformálja a jellememet, akkor az ítéletben felmentő ítélet lesz az én részem. Itt szeretnék megállni, és egy nagyon régi mondást elmondani. A fiatalok ezt a mondást nem is ismerhetik. Én gyerekkoromban hallottam ezt a mondást, és nagyon szép, nagyon szeretem. Ez a mondás így hangzik, hogy egy igazán hívő embernek, istenfélő, szóval mindegy, milyen szót mondunk, egy nagyon komoly, egy komoly hívő embernek nincs múltja, csak jelene van, és boldog jövője. Nincs múltja, mert az Isten a tenger mélységébe veti az ember bűnét. Örökre ott marad, ha belátja, megtér, és az ő akaratával összhangba kerül az élete. Hadd kérdezem, nem csodálatos vigasztalás és lehetőség ez? Ezt mondja a Szentírás az ítéletről. És még egy-két rövid gondolattal szeretném befejezni az ítéletről szóló gondolatmenetet, de szeretném föltenni még azt a kérdést is, ami újból egy hatalmas vigasztalás, hogy ki fogja kimondani az ítéletet minden ember életében? Ki fogja kimondani? Ki az ítélő bíró? Jézus. Így van. Mit mond Jézus maga a földi életében? Hogy az Atya senkit nem ítél, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És hatalmat adott neki az ítélettételre. Miért? Mert embernek fia. Mert itt volt közöttünk. És mit mond a Szentírás a Jézusi ítéletről? Ő nem szemeinek látása szerint ítél, mondja Ézsaiás 11, és nem a fülei hallása szerint bíráskodik, hanem könyörülettel, igazsággal. És hogy ítél? Olyan szeretettel, amit mi kimondani nem tudunk. Mi ebben a bátorítás? Az a valaki fogja az ítéletet kimondani felettem, aki az életét adta azért, ha én egyedül fogadnám el a kegyelmet, akkor is meghalt volna, értem is, egyedül, és aki mindent megtesz ebben a földi életben azért, hogy én meg tudjak változni. Ez a Jézus fogja kimondani az ítéletet. El tudjuk képzelni, hogy tökéletesen kegyelemmel, de igazsággal lesz teljes. De kegyelemmel, irgalommal. És ezt hadd mondjam, hogy az Isten Jézus Krisztus által már most is teszi a mi életünkben, folyamatosan teszi, zörget a szívünk ajtaján, hogy ember ne későn ébredj, hanem most ébredj, amíg a kegyelemnek az ajtaja még nyitva áll mindenki előtt, hogy ne akkor, mint Belsazár király, amikor már nem tudott változtatni az életén, hanem azt mondja a Szentírás, járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szeretném megkérdezni ezt a kérdést, és hadd tegyem föl, erről is már többször volt szó, de fölteszem, hány királyi székéről beszél a Szentírás Jézusnak? Hány királyi székről tesz említést? Kettő. Az egyik, az most említett igében, amíg Jézus a kegyelem királyi székében van. És a másik, amikor eljön, hova fog beülni? Az ő dicsőségének királyi székébe. A kegyelem addig van, amíg a kegyelem királyi székén van, amíg van közbenjárás. Amikor ez befejeződik és eljön az ítéletet kihirdetni, akkor az ő uralkodói dicsőségének királyi székébe fog beülni. Ezért mondja, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat találjunk, kegyelmet találjunk. És befejezésül olvassuk el az Ezékieli ige 18. fejezet 30-tól 32-ig terjedő verseit. Ezt mondja a Szentírás. Ennek okáért mindeniteket az ő utai szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Mit mond ez az ige? Mit mond ez a csodálatos ige? Azt mondja, hogy mindennyiteket az ő utai szerint fogom megítélni. De mit mond? Miért halnál meg, amikor élhetsz? Miért választanád a halált, amikor az életet választhatnád? Amikor minden kész van, Jézus áldozata mindannyiunkért megtörtént, és mindannyiunknak, akik itt vagyunk, lehetőségünk van az örök életet elnyerni. Azt mondja, akkor miért halnál meg? Én úgy el szoktam gondolkodni azon, hogy emlékszünk arra, hogy Ézsau miért adta el az ő elsőszülöttségi jogát? Miért adta el? Egy tál lencséért. Az elsőszülöttségi jogat. Egy tál lencséért. Hadd kérdezzem meg. A világ minden előnye, ragyogása, bármi, amit adni tud, vagy élvezete, amiről az Isten azt mondja, hogy ne tegyük. De minden, amit ez a világ adni tud, és mi mégis azt választjuk a ragyogása miatt, hadd mondjam, egy tál lencsénél kevesebb ahhoz képest, amit az Isten az örök életben akar nekünk adni. És fölteszi a kérdést, hogy miért halnál meg, miért választanád a rosszat, amikor az életet választhatnád. És annyira szépen fogalmaz, hogy mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, azt mondja az Úr. Térjetek meg azért, és éljetek. Tudom, hogy furcsa, amit mondok, tudom, hogy furcsa, de azért kimondom. A mi üdvösségünket nem mi akarjuk a legjobban, még akik a legjobban akarják, hanem az Isten jobban akarja. Jézus jobban vágyódik rá, hogy azok, akikért meghalt, azok ott lehessenek ő vele. És miért? Mert ő tudja igazából, hogy az élet mit jelent, az örök élet mit jelent. Jobban vágyódik arra, hogy mi ott lehessünk nála, mint mi, hogy ott lehessünk ő nála. És a záróigét János első leveléből szeretném olvasni. Hogyha mi megtaláljuk igazából az Istent, vele élő szeretet kapcsolatba kerülünk, és engedjük, hogy a szívünket, lelkünket átjárja az ő lelkülete, a Szentlélek ereje, és megtisztítson bennünket a mi bűneinkből, akkor nézzük meg, hogy mi fog bekövetkezni. János első levele, 4. fejezet, 16-tól 18-ig. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, figyeljük, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Igen, ezzel lesz teljessé, ugye, a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. És én ezt kívánom mindannyiunk életében, hogy ez valósuljon meg, az Istennel, Jézussal ez a mély szeretet kapcsolat, hogy ne féljünk az ítélettől, hanem attól féljünk ma, és attól rettegjünk meg, amikor meglátjuk magunkban még a rosszat, a helytelen jellemvonásokat. És szívem mélyéből kívánom, hogy így a teljes szeretet kapcsolat révén a szívünk ne féljen, hanem bízzunk minden élethelyzetben Jézusban, az Atyában, hogy ő, Atya, Fiú, Szentlélek, a menny három nagy hatalma elvégzi bennünk azt, amit mi a magunk erejével elvégezni soha nem tudnánk. Amen.
Záró imádság előtt énekeljük közösen a 182. ének első-második versszakát, majd én után a harmadikat. 182. számú ének első-második versszakát énekeljük közösen.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni neked a te bátorító és figyelemfelhívó üzeneteidet Belsazár király történetén keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a történetet is ezért jegyeztetted le a te igédben, hogy ezeket a felhívásokat a történet által is a mi lelkünkre tudjad helyezni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem vagy türelmetlen egyikünkhöz sem. Köszönjük, hogy te hívsz bennünket és vársz mireánk, hogy mi valóban elfogadjuk a te szeretetteljes hívásodat, és teljesen át tudjuk magunkat neked adni. Urunk, kérünk téged, ne engedd, hogy visszautasítsuk a te kérleléseidet, ne engedd, hogy nemet mondjunk. És Urunk, köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi igent mondunk a te kérlelésedre, akkor, és mi elrendezzük veled a bűneinket, és engedjük, hogy te formáld a jellemünket, akkor minden bűn, amit ebben az életben elkövettünk, a tenger mélységébe fog kerülni, és arról emlékezés nem lesz. Köszönjük, Jézusunk, hogy a te áldozatod által ez lehetséges. Köszönjük, hogy te ezért haltál meg, hogy nekünk felmentő ítéletet adhassál majd, hogy felettünk is elhongazhassék majd az, hogy méltó, hogy elvegye azt az országot, vagy a halálból való feltámadást, vagy hogy színről színre láthassunk meg téged, Jézusunk. Köszönjük ezt a kegyelmet, és kérünk téged, adjad, hogy mi éljünk a ma lehetőségével, éljünk a kegyelemmel, és ne visszaéljünk a te türelmeddel. És köszönjük neked, Jézusunk, hogyha mi téged hívunk segítségül, te, aki elkezdetted bennünk a jó dolgot, be is fogod majd fejezni, és köszönjük, hogy te el nem engedsz bennünket, csak akkor, ha mi magunk akarunk tőled eltávozni. Köszönjük neked, Urunk, ezt a szeretetet, és adjad, hogy ebben a szeretetben teljesen meg tudjunk nyugodni, és űzd ki a félelmet, hanem adjad, hogy mélységes szeretet kapcsolattal tudjunk veled járni a hétköznapokban, és készülni Jézusunkat a visszajöveteledre. Amen.
A megkezdett ének harmadik verszakát énekeljük közösen.